A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném mondani, hogy itt elől is vannak még helyek, ha majd szükséges lesz, még székeket is ki tudunk tenni. 89. Zsoltárunkkal kezdjük mai Isten tiszteletünket. A 89. Zsoltárunknak énekeljük az első versét, a harmadik verset és a hetedik verset. Az első vers így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklen. Isten ígét olvasom a mai napra rendelt Zsoltárból, a 4. Zsoltárt fogom olvasni, a 4. Zsoltárnak mind a 9 versét. A karmesternek húros hangszerre, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene. Szorultságomban tágtért adtál nekem. Könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallgatja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram. Nagyobb örömöt adsz így szívembe, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az egész teremtett világ tele van a te dicsőségeddel, és mi is szeretnénk most téged dicsérni a magunk életével. Könnyű dolgunk lenne, hogyha úgy jöttünk volna most ide, hogy az élet teljességét érezve magunkon, erővel, bölcsességgel felfegyverekezve is, számtalan dologért hálát adva érkeztünk volna ide te hozzád. De most mégis megpróbálkozunk azzal, hogy mindaz, ami ezzel ellentétben áll az életünkben, amit nem értünk, ami kudarc, ami nehézség vagy teher, azzal együtt állunk ide, és dicsérünk téged, és elmondjuk azt, hogy szeretünk a te házadban lenni, szeretünk előtted állni, szeretjük még a próbatételeket is elfogadni tőled, hiszen tudjuk, hogy minden a javunkra szolgál, amely tőled való. Nehéz dolog ezt megtenni, nekünk is talán, beszélnünk kellene a szívünkkel, hogy mindezek a gondolatok igazak és őszintékké váljanak az életünkben. Ma is úgy jöttünk eléd, mint akik várjuk a te áldásodat. Csodálatosan indult ez a mai nap, és vágytunk is arra, hogy ragyogjon a te dicsőséged, még a természetben is. De még csodálatosabb lehet akkor, hogyha megértjük azt, amit te üzensz, amit elkészítettél, hogyha fel tudsz készíteni bennünket, hogy megálljuk a helyünket ott, ahol elhelyeztél. Így kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, attól, hogy benne tényleg tudjunk téged dicsérni, téged tudjunk keresni. És kérjük azt is, hogy a te lelked munkálkodjon bennünk, hogy az életünk méltóbbá legyen ahhoz, aki te magad vagy. Így kérjük a te áldásodat, légy itt mi közöttünk. Amen. Mondom, hogy itt elől még vannak helyek, nyugodtan előre lehet jönni, legalább 5 széket látok, azokat el lehet foglalni. Ha szükség van, még bővítjük. Isten tiszteletünket folytassuk, és az ige hirdetésére készüljünk a 151-es számú dicséretünk éneklésével. 151. dicséretünket énekeljük, ennek egyetlen verse van. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Előbb felolvasott Zsoltárból, a 4. Zsoltárból újraolvasok a 2. versből egyetlen egy mondatot. Szorultságomban tágtért adtál nekem. Amen. A héten lapozgattam a Reformátusok lapját, és egy cikket olvastam benne, amely arról szólt, hogy különféle bibliafordítások születnek, újabbak és újabbak. Sok nyelvész, teológus foglalkozik azzal, hogy az Isten igét minél inkább valósághűbben visszaadja arra nyelvre, amilyen mi tudjuk olvasni. Nem kis feladat ez, hiszen minden fordítás egy kicsit ferdítés is. Benne van annak az embernek az egész élete, életérzése, aki éppen foglalkozik azzal a szöveggel. És hogyha most valaki úgy figyelt engem, mint aki ismeri ennek a gyülekezetnek a szokásait talán, vagy talán az én szokásaimat is, annak feltűnhetett az, hogy nem az újfordítású Bibliából olvastam, amiből az esetek nagyobb többségében felolvasom az alapigét. A Károli fordítás szerint olvastam, azért, mert amikor elolvastam a negyedik Zsoltárt az én Bibliámban, hadd mondjam most így, akkor nem nagyon értettem, hogy most ez a Zsoltár miben más, mint a többi. Benne van az Isten dicsérete, benne van a segítségkérés, benne van az imádság maga, de úgy nem értettem, hogy mi az egésznek a mozgatórugója. És nem is hagyott nyugodni egészen addig, amíg elő nem vettem a régi Bibliát. És ott máshogy találtam ugyanazokat a gondolatokat megfogalmazva, és kezdtem érteni azt, hogy miről is van itt igazán szó. És így derült ki számomra, hogy ennek az egész Zsoltárnak a motorja, az indítója ez a gondolat, hogy szorultságomban tágtért adtál nekem. Hogy van egy ember, aki úgy érzi, hogy megszorult az ő élete, hogy körülveszi őt sok-sok olyan minden, amely egyre inkább beszűkíti az ő életterét, és őt ez nyomorgatja, őt ez feszélyezi, és egyszer csak robban valami, és megérti azt, hogy de az Istennél hihetetlen nagy lehetőségek vannak. Hogy az én életem nem lehet bezárva ezek közé, a körülmények közé, hogyha én az Istenhez tartozom. És minden gondolata ebből indul ki ennek a Zsoltárnak, és ezért hoztam ide, hogy egy kicsit beszéljünk önmagunkról, és arról, hogy mi hogyan éljük meg az életünket, hogy vajon nincs benne ugyanez a gondolat, ami a Zsoltár íróban benne volt. Dávid Zsoltárának tulajdonítják ezt a Zsoltárt, elképzelhető, hogy ő maga írta, vagy ő gyűjtötte össze azoknak az énekeknek a sorát, amely az ő lelkiségét nagyon is ki tudta fejezni. És ezt a Zsoltárt így is írja a felirata, hogy Dávid szükségben van. Dávid nagy király volt, de mindig menekült. Dávid nagy király volt, de nagyon sokszor üldözték, és nagyon sokszor úgy érezte, hogy be van szorítva az ő élete, barlangokba tudott bujkálni. Mindig menekülnie kellett. Amikor a királyságának a csúcsán volt, akkor önmaga korlátozta sokszor önmagát a saját bűneivel. És ő ebben a menekülésben, ebben a szorult helyzetben egyszer csak rádöbben arra, hogy az Isten tud adni tág tereket, tud adni nagy lehetőségeket. Szorultságomban tág teret adtál nekem. A modern ember talán még inkább, vagy legalábbis inkább így mondom, hogy tud hasonulni ezzel a gondolattal, hogy egyre inkább beszűkül az életünk, az életterünk. Ahogy haladunk előre, hadd mondjak csak így példákat az életünkben, az idő múlásával egyre inkább az ember azt mondja, hogy egyre kevesebb van hátra. Ez nem más, mint az, hogy beszűkül az ember élete. Számolgatom már visszafele is az időt. Aztán ott vannak ugye a betegségeink, a testi erőtlenségeink, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat, azt, hogy mire vagyok képes, azt, hogy hogyan élhetem, hogyan rendezhetem be az életemet. Ott vannak a lelki erőtlenségek is, a kudarcaink. Annyi mindennek nekifutottam, már rájöttem, hogy ez nem megy nekem, le kell mondanom róla, ez nem nekem való, talán még ezt is elfogadjuk az Istentől, hogy az Isten mutatta meg, ez nem a te dolgod. Ezt nem adom meg neked. És akkor az ember ott húzott egy határt, és azt mondja, hogy jó, akkor ez sem. Aztán a lehetőségek hiánya. Próbálkozni, még próbálkoznék, de nincs rá lehetőségem. Nem kínálnak fel lehetőségeket. Anyagiakban is az ember egyre inkább beszűkült életet él, mert azt mondja, hogy megnézem, hogy mire költök, mindig mindenből kevesebben van, ezt kell beosztani, ezzel kell kezdenem valamit. És nem utolsó sorban, sok mindent itt még fel lehetne sorolni, de oda teszem az ember életében a magány kérdését is. Elvesztem azokat, akiket szerettem, akik az életemet körülvették. De lehet, hogy közben még úgy is elvesztem őket, hogy ott vannak fizikai valóságukban, de egyre inkább bezárkózik az életem, mert nem tudom, hogy érte a másik igazán, nem tudom, hogy felvállalja-e azt, aki én vagyok, hogy vannak egyáltalán még közös dolgaink, tudunk-e akár közösen az Isten felé fordulni. Az emberek is olyanok ebben az egész világban, hogy inkább befelé fordulnak, és önmagukba bezárják önmagukat. De valójában így van ez az élet nagy ajándékaival is. Most olyan dolgokat soroltam fel, amelyek olyan negatívan érintenek minket, de az élet nagy ajándékaiban is azt érezzük, hogy beszűkül az élettér. Ilyen nagy dolgokat szeretnék kiemelni, hogy házasság. Sok ember eleve nem is merne kifutni, mert azt mondja, hogy ez nem más, mint az, hogy a másik ember fogjává leszek. Hogy elindulunk egy olyan úton, ahol alkalmazkodni kell, egy olyan úton, ahol szempont az, hogy a másiknak mire van szüksége, hogy kitartsak benne, hogy mellette legyek a betegségében is, felvállaljak olyan plusz terheket, amelyek beszűkítik az én életteremet. De akik benne vannak, hányan érzik ugyanezt már? Hogy ez egy csodálatos ajándék, de mégis valahogy bezár engem. Nem tudok sokszor az lenni, aki én szeretnék. Lehet, hogy lennének nagy gondolataim, de hát tisztességes ember lévén elfogadom azt, hogy hát együtt kell mindent csinálni. Nem biztos, hogy ezt olyan könnyű dolog az embernek a helyére tenni. Nagy ajándék a gyermek is. Hány család örül annak, hogy gyermek születik? És hány szülő, édesanyja mondja azt, hogy most már el akarok menni otthonról, elég volt. Hogy mindig arról beszélgessünk, hogy milyen tápszert adjuk a gyereknek, meg milyen ennivalót, meg hogy éppen hogyan fejlődik, meg melyik pelenka márkát érdemes választani. Egyszer csak az ember azt mondja, hogy ez egy bezárt élet. Én vissza akarok menni az életbe, a keringésbe, abba, ahol vannak még kihívások, lehetőségek. És igen, a család is lemondásokkal jár. Megtervezhetem a nyaralásomat, és a gyermekem áthúzhatja az egészet, mert beteg lesz, vagy valami történik, ami miatt nem sikerül. Könnyű szívvel az ember túlteszi ezen magát, és azt mondja, hogy nem baj, én ezt választottam, én ezt szeretem, én ebben szeretek élni. Hát ez az életem. Azt gondolom, hogy ezt nehéz kimondani, vagy nehéz ide eljutni, de el lehet. Amikor mechanikussá válik az ember munkája, a szolgálata, talán még azt is megmerem kockáztatni, hogy a hitünk is beáll egyfajta formába és rendbe, ahol már nincsenek azok a nagy csúcsok, amelyeket egyszer-egyszer már megjártunk, vagy nincsenek azok a nagy mélységek, amelyeket mégis való jó volt végig küzdeni, mert az egész mozgásban tartotta az én lelkiségemet is. Ha ezek úgy elmúlnak, akkor az ember azt is érzi, hogy olyan szabályrendszerré lett ez az egész. Tudom, hogy mit kér Isten, próbálom teljesíteni, benne élek, minden napomat kitölti, de valahol ez úgy bezárja az embert. Szorultságomban tágteret adtál nekem. Az újfordítású Biblia azt mondja, hogy szorult helyzetemből adj nekem kiutat. Itt még jövő időben fogalmazódik meg az egész kérés. Adj nekem ebből a helyzetből kiutat. De igazából a valóság az, hogy ez már múlt időben, mint bizonyságtétel, fogalmazódik meg itt a zsoltáríró ajkán. Hogy nekem ebből a szorultságomból az Isten adott megmenekedést, adott nekem belőle kiutat, és én látom, hogy az élethelyzeteim nem változnak meg egyik napról a másikra, és mégis érzem benne, hogy szabadságom van. Hogy ezek nem kötnek meg engem. Vannak emberi kitöréseink. Amikor ezeket le akarjuk vetni magunkról, amikor mindent hajlamosak vagyunk felborítani az életünkben, minden rendnek neki megyünk. Legyen az az élet által hozott rend, az életidőm által megszabott rend, hogy fiatalság, hogy család alapítás, hogy megyek előre az életembe, vagy időskor. Olyan furcsa, amikor embereket látunk kivetkőzni önmagukból. A fiatalok öregek akarnak lenni, az öregek fiataloknak akarnak látszani. Senki nem akar abban lenni, amiben van, mert az szűk neki. És ezért borulnak fel házasságok, és mennek szét családok is, és ezért van az, hogy az emberek azt gondolják, hogy a templomi rend is valahol korlátozza a hitnek a megélését, hiszen ezek sokkal szabadabb dolgok kellenének legyenek, és mindennek neki megyünk. Vajon Dávid ezt énekli meg? Vajon arról beszél, hogy az a szabadság, hogy mindent felborítok, és nem veszek semmiről tudomást a korlátaimról, a határaimról, a mellettem élő másik emberről? Vagy pedig valami más tapasztalt meg, amikor azt mondja, hogy tágteret adtál nekem. Nincsenek az ő életében ilyen megoldások. Amikor ő ezt kimondja, akkor a saját fia lázad ellene, és akarja elvenni tőle a királyságot. Amikor ezt megénekli, akkor a fő emberei hazugsággal áltatják őt, irigykednek rá, és a dicsőségére pályáznak. Amikor ezt elmondja, ezt az egészet, akkor a bajrátai kicsinyhitűen mennek mellé, és biztatják arra, hogy nyugodtan csak elégedetlenkedjen ott az Isten előtt, és még buzdítják is, hogy meg is lehet haragudni erre az Istenre. Azért, mert nem úgy rendezi az életedet, ahogy azt szeretnéd, ahogy úgy éreznéd, hogy abban szabad vagy. És erre azt mondja, hogy én megértettem valamit az Istentől, és ez ad nekem nagy szabadságot, ez ad nekem tágteret. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr. Az új fordítást megint csak idézem, tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz a hívével. Nem jön vissza az, amiről itt igazán szó van. Nem jön vissza az, hogy ő azt tapasztalja meg, hogy őt az Isten rendelte oda, ahol ő van. Hogy az életében vissza lehet nyúlni, és lehet emlékezni arra, hogy az Isten hívta el őt, hogy király legyen. Az Isten bízta meg feladatokkal, és hogyha az Isten erre őt elrendelte, akkor az nem létezik, hogy az Isten egy ilyen szorult helyzetbe őt bezárja, és őt ott hagyja elveszni. Kedveltjévé választott az Úr. Kedvel engem az Isten? Mi modernebb szóval így mondanánk, hogy szeret engem az Isten. Mi inkább így használjuk. De talán most ebben a pillanatban a kedvel az többet jelent. A kedvel az azt jelenti, hogy mindent a javamra fordít. A kedvel az azt jelenti, hogy az Isten nézi az én ügyemet. Nem hagyja úgyse, hogy engem zsákutcába vigyenek, vagy úgy szorítsanak sarokba, hogy én abból ne tudjak kijönni. Nem engedi meg, hogy úgy zárkozzon be az életem, hogy az számomra az élet elvesztését jelentse. A lélek teljes felszabadítása ez, amit az Isten megtehet. Amikor az ember azt érezheti, hogy mindaz, ami engem körülvesz, nehéz lehet, terhes lehet, nyomorúságos lehet, de nem az a meghatározó az én életemre nézve, hanem az, amit az Isten készít el. Így írtam le itt magamnak, szabadsággal megélni a fogságomat. Mert a külső körülmények nem mindig változnak. Mert a betegségek megmaradnak, a terheket tovább visszük, a kapcsolatainkat muszáj rendezni valahogy, de lehet szabadsággal megélni a fogságot. Tág térben, a lélek tág terében élni ezeket a dolgokat. Az új szövetség ilyen egyszerűen fogalmaz, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ahol az Isten lelke engem arra indít, hogy én ezt tehetem, én ezt győzhetem, én ezért küzdhetek, én ezt csendben tűrhetem, ott az emberi lélek nagyot sóhajt és felszabadul. És attól kezdve más lesz a szolgálat, más lesz a kapcsolat, attól kezdve belekerül az egész emberi lét abba az örökké valóságba, amelyből az Isten megszólít bennünket. Úgy nyílik meg valahol számunkra az Isten országa maga minden lehetőségével. Erre mondja Jézus maga azt, hogy ha valaki képes arra, hogy elveszettnek lássa az életét, aki képes elfogadni, hogy ezeket a bezárt állapotokat az életünkben le lehet tenni ott az Isten előtt, az azt mondja, hogy nem veszíti el az életét, az akkor nyeri meg. De ha valaki ezt nem meri megtenni, ha valaki nem tudja elveszíteni ezt az életet, mert görcsösen ragaszkodik abból, hogy a sarokba szorult állapotából ő jajgatva, kiáltozva kikaparja magát, elveszti az egészet. Mert ebbe bukunk bele. Nem a körülmények tesznek tönkre minket. Nem a körülményekből jön az átok, az életünkre nézve, nem a körülmények azok, amelyek elveszetté tesznek minket, hanem az, hogy a lelkünk ebbe belesimul, hogy elveszettnek érezzük magunkat, hogy teljesen feladjuk, hogy elfogadjuk azt, hogy nincs reménység, nincs változtatási lehetőség, és ezzel együtt akkor tényleg el is megy az élet tőlünk. Arra biztatják itt a Zsoltár írót, hogy haragudjál. Haragudjál az Istenre. Lázadjál. Mondjad azt, hogy ez nem így, ez így nincs helyén való. És erre azt mondja a Zsoltár írója, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. Induljatok fel, legyetek indulatosak, panaszkodjatok az Isten előtt. Mondjátok el, hogy ez engem nagyon fáraszt, én már nem fogom továbbvinni. Hány olyan prófétát ismerünk az Ószövetségből, aki az életének egy kemény pontján megáll, és azt mondja, hogy Uram, kész, letettem, vedd el tőlem az életemet, mert most már jobb meghalnom, mint sem élnem. Nem fogom gyűrni tovább ezt a dolgot. Lehet haragudni, de ne vétkezzetek. Hozzatok igaz áldozatokat oda az Isten elé. Kérjétek az ő áldását, és bízzatok benne, mondja a Zsoltár író. És valahogy ezzel a lecsendesedéssel fejeződik be az ő minden gondolata. Ahol a lélek valóban szabad lesz arra, hogy ő azt mondja a végén, hogy ezek után én békességben fekszem le, és legott elalszom. Olyan régi ez a kifejezés. Azonnal, pillanatok alatt. Nem kell gyűrköznöm a gondolataimban azzal, hogy mi lesz velem, hogy fogom megélni, hanem abban a pillanatban békesség száll rám, és azt mondom, hogy úgyis ott van az egész életem az Isten kezében. Az egyik Zsoltár magyarázó azt mondja, hogy olyan pillanat ez, amit ő átél, mint amikor egy nyugtalan kisgyermeket a szülő az ölébe vesz, és odahajtja a fejét a szívére, és a szív dobogását hallja a szülőnek, az édesanyának, és ez kellemesen őt megnyugtatja, és abban a pillanatban ő el is tud aludni. Valami ilyen közelség az Istenhez. Kellene nekünk is ahhoz, hogy szabaddá legyünk, hogy a zárt valóságból mégis szabad terekre jusson a mi életünk, ahol szabadok legyünk cselekedni, szabadok legyünk szeretni a másik embert, hogy ne legyenek azok a korlátok, amelyek eddig mindig feszélyeztek minket, hogy ő kicsoda, megérdemli, szabad-e, nem járok rosszul, hogyha vele kapcsolatba kerülök, hogyha ezt elvállalom, mit veszítek? Annyira bezár minket mindez. Szabadság az Isten előtt arra, hogy élhető legyen az élet. Jézus ezt a szabadságot úgy kínálja fel a tanítványoknak, hogy keressétek először az Isten országát, és a többi nem fog feszélyezni titeket, azt én adom meg nektek. Vagy ahogy egy másik Zsoltár mondja, az Isten azoknak, akik őt szeretik, még álmukban is eleget ad. Ezek valóságos ígéretek. Olyan ígéretek, amelyek az embert kiszabadítják az önmaga fogságából, és amelyek visszaadják annak az életnek az örömét és szépségét, amit lehetne tapasztalni, amivel lehetne élni. Én ma szerettem volna egy kicsit vigasztalást és bátorítást adni mindazoknak, akik csak azt érzik, hogy az életük zárt keretek között mozog. Ha lélekben megpróbálunk kiszabadulni ezek közül a zárt keretek között, az Isten ki fog szabadítani a valós zárt kereteink közül is. Ez a kettő, ez szorosan összekapcsolódik. Ezt lehet kérni akár a Zsoltár imádságával együtt, vagy el lehet panaszolni egyen-egyenként ott az Isten előtt. Azzal a bizonyságtétellel, hogy én közben tudjam azt, hogy engem kedveltjévé választott az Úr. Hogy az Isten engem szeret, hogy az Isten ezt számomra meg is akarja adni. Nem csak képes megadni, hanem ezt akarja adni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy adja nekünk azt a szabadságot, amelyet az ő lelke tud adni. Thank you. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valóságosan és nagyon jól látod a mi életünket. Amikor azt látod, hogy tele vagyunk szorongással, félelemmel, aggodalommal, amikor úgy érezzük, hogy be van szorítva az életünk tere beszűkült. Nagy szabadságharcosok vagyunk, és sokszor próbáltuk kivívni a függetlenségünket, megmutatni, hogy nekünk is van akaratunk. Annyi mindent összedöntöttünk, és összeromboltunk mindezzel. Talán még inkább zűrzavaros lett az életünk, és még inkább megköt mindaz, amiben benne vagyunk. A szabadságnak egy másik formáját ismertük most meg, ami tőled való, ami felülről való, és ami a lélekben indul meg. Szabadíts meg a lelkünket, mindattól, ami körülvesz. A félelmektől, a terhek hordozásától, az önmagunk szeretetétől, szabadíts meg bennünket attól a félelemtől, hogy elmúlás alá van rekesztve az egész életünk, és meg kell ragadni minden pillanatot, és sietni kell, nehogy lejárjon az idő. Adj nekünk nagyobb távlatokat. Talán nagy szavaknak tűnnek ezek, mégis az egész életünket az mozgatja, hogy mi van belül, hogy mire tudunk nézni, és kiben tudunk bízni. Szeretnénk ma úgy menni feléd, mint gyermekeid, akik megszeretnének nyugodni a te kebleden, akikben annyi minden gondolat zakatol, és annyi zúgolódás lehet, és fel lehetne tüzelni bennünket is, hogy haragudjunk is akár. De mi most szeretnénk beszélni a szívünkkel, hogy nyugodjon meg te benned, és hadd kérje tőled, hogy adjon nekünk olyan békességet, amellyel el lehet csendesen aludni, amelyben a helyére kerül mindaz, ami minket megzavar. Így kérjük, hogy tedd rendbe az életünket. Mindazt, ami benne van, te nagyon jól látod, és te tudod jól, hogy milyen orvosság kell arra. Engedjük, hogy te gyógyíts minket. Köszönjük ezt a közösséget, hogy itt állhattunk előtted, hogy közösen hoztuk eléd a terheinket. Így imádkozunk betegeinkért, gyógyulásért imádkozunk, azért, hogy a te dicsőségedet megtapasztaljuk, meglássuk abban. De elfogadjuk a mindenek felett való hatalmadat, és azt, hogy bárhogyan is döntesz az életünkben, az valahol a mi javunkra íródik. Így köszönjük meg azt is, hogy ebben a gyülekezetben lehetünk, itt szolgálhatunk te neked. Kérjük, hogy a szolgálatunkat áld meg, azzal a szabadsággal, ami neked tetszik. Kérünk, hogy őrizd meg országunkat, népünket, vezess minket azon az úton, amely hozzád, amely feléd vezet. Kérjük, áld és őrizd meg továbbra is életünket, maradj velünk kegyelmedből, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Az adakozással kapcsolatban szeretném tájékoztató jelleggel mondani, hogy gyülekezetünknek alapítványa van, a Keskeny úton alapítvány. Minden esztendőben ilyenkor az adóbevallások idejében hirdetni szoktuk, hogy az alapítványunk tudja fogadni az adózók úgynevezett 1%-át. Nem tudjuk, hogy erre mendig lesz még lehetőségünk, de amíg ez így van, addig szeretettel ajánlom a gyülekezet figyelmében. Ha valaki szeretne így adakozni és így rendelkezni az ő adományáról, a persejek tetején megtalálhatja a Református Egyház technikai számát is, illetve a gyülekezeti alapítványunk adószámát is egy kis papíron el lehet vinni. Örömmel hirdetem a gyülekezetben, hogy házasságkötési szándékukat előttem bejelentették Cselovszky Viktor és Szíj Zsuzsanna. Házasságkötésükre Isten áldását április 28-án, most szombaton délután 3 órakor kérik itt a Mátyásföldi templomunkban. Isten áldja meg az ő elhatározásukat, Isten áldja és szentelje meg az ő közös jövendőjüket. Szeretném hirdetni, hogy gyorsan telik az idő, és a jövő héten a hónap utolsó vasárnapja lesz már megint. Ez azt jelenti, hogy az úrasztalát megterítjük ebből az alkalomból, úgy készüljünk jövő vasárnap az Isten tiszteletre, hogy lehetőségünk van idejönni az úrasztalához. Végezetül hirdetem, hogy a Reformátusok lapját meg lehet találni a kijáratnál, meg lehet vásárolni. Érdemes, értékes cikkek vannak benne. Isten tiszteletünket fejezzük be a 265. dicséretünket énekelve, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 265. dicséretünknek az első és második versét énekeljük tehát először. Az első vers így kezdődik: Hagyjad az Úristenre te minden utadat.